Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hirdessük az Úrnak irgalmát zsoltár énekléssel. 89. zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk elején. 89. zsoltárunk így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Keressük meg a 238. dicséretünket, 238. énekünk első 8 verszakát énekeljük. Teremtő Istenünk, édesatyánk népünk, hatalmas vagy, irgalmad nagy. Első 8 verszakát énekeljük tehát.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten beszédét most a zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből olvasom, az első 16 versből. Isten igéje tehát a zsidókhoz írt levélből hangzik hozzánk a 11. fejezetből a következőképpen. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, s ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz. Mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hitá által még holta után is beszél. Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók. És Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak oly sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a szöveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretet. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. A mi Urunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, mi pedig az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem megtartói, cselekvői is. Helyünket elfoglalva imádságban válaszoljunk megszólító szavaira. Áldjuk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te bennünket, embereket megszólítasz. Megszólítottad annak idején azokat, akikről most hallottunk is, megszólítottál sokakat még, akiknek a neve most nem hangzott el, de olyanokat is, akiknek nem is tudjuk a nevét. Áldunk és magasztalunk azért, hogy mi, akik most itt vagyunk, mi is átélhetjük ezt a csodát. Bennünket is kerestél, keresel, és most is hívsz magadhoz, megszólítasz minket is. Köszönjük, hogy élő közösségbe kerülhetünk veled. Köszönjük neked a hit ajándékát, melyért szabad könyörögni, lehet kérni, mely által kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük neked, Urunk, az imádság ajándékát is, hogy mi is megszólíthatunk, hogy beszélgethetünk veled. És most imádkozunk azért, hogy áld meg együtt létünket, Isten tiszteletünket, hogy így találkozhassunk veled most is, kegyelmedből. Kérünk téged, hogy a találkozás nyomán az életünk hadd újulhasson meg, hadd tisztulhasson tovább, hadd lehessen sokkal tartalmasabb, mint volt, s hadd válhassunk mi magunk is áldássá környezetünk számára. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Amen. A 215. dicséretünket keressük meg, s a dicséretünk 4. verszakát énekeljük, készüljünk így Istenünk szavának a hallgatására. 215. dicséretünk 4. verszaka így kezdődik. Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben, oly kicsiny, mint mustármag. Lukács evangélium a 17. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 17. fejezet 5. és 6. verszakaiból. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a batfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Eddig Isten írott igéje. Jézus Krisztus tanítványai, hallottuk, ezzel a kéréssel fordultak Mesterükhöz: növeld a hitünket. Olyan kérés ez, mely a mi szívünkben is biztos, hogy megfogalmazódik, hogyha szeretnénk igazán az Úr útján járni, neki engedelmes életet élni, bárcsak erősebb, bárcsak nagyobb, bárcsak kitartóbb hitem lenne. Nézzük meg először azonban azt, hogy az akkori tanítványok miért is fordultak éppen ekkor ezzel a kéréssel az Úr Jézus Krisztushoz. Növeld a mi hitünket. Hogyha elolvassuk a fejezetet, amelyből való ez a kis szakaszunk, ez a néhány igevers, és így az előtte levő szakaszt is, akkor láthatjuk azt, hogy Jézus Krisztus arról beszélt éppen a tanítványoknak, a körülötte lévőknek, hogy tudni kell megbocsátani egymásnak. Nem is akárhogyan. Nem csak egyszer, nem csak kétszer. Hanem, hogyha arra van szükség, akkor napjában többször is. Ha kell, hétszer is. Hogy is van ez a mindennapjainkban? Tapasztaljuk, érezzük, tudjuk, hogy sokszor még egyszer is nagyon nehéz megbocsátani. Hogy olyan csúnyán megbántottak bennünket, hogy olyan fájó volt ez a sértés. Olyan nehéz kimondani azt, hogy megbocsátok. Lehet, hogy kimondjuk, talán kimondjuk, de ott a szívünkben mégis a tüske befúródva ott marad, és lehet, hogy később valamikor újra föltör belőlünk a szemrehányás. Nem tudunk igazán megbocsátani. Hát még úgy, ahogyan itt Jézus Krisztus kérte az őt követőktől. Bocsáss meg harmadszor is, negyedszer is, hogyha kell, ötödször is, hatodszor is, hetedszer is, és a következő nap kezd újra, hogyha erre van szükség. Már talán a második megbocsátásnál, amikor erre lenne szükség, ágaskodik az önérzetünk. Bocsássak meg még egyszer. Hát azért velem nem lehet így játszadozni. Azért vagyok én valaki. Nem lehet nekem akármit mondani, és akárhogy bánni velem. Az engesztelhetetlenség az úgy bele van gyökerezve a szívünkbe, lelkünkbe, mint ahogyan a fa bele tud gyökerezni a talajba. Ki képes arra, hogy tiszta szívből újra és újra megbocsássa a sértést, a bántást? Valószínűleg ilyen formán gondolkodhattak az akkori tanítványok is, hallva Jézus Krisztusnak a szavait, és ezért szakadt ki belőlük ez a kérés, hogy növeld a hitünket, Mesterünk, Urunk. Növeld a hitünket, mert mi nem vagyunk képesek arra, amit Te kérsz tőlünk. Bennünk nincs meg a készség a megbocsátásra. Különösen nincs arra, hogy úgy, ahogyan azt Te nekünk elmondtad. És ez még csak egy példa. Azok közül, az erkölcsi követelmények közül, amelyeket az Úr Jézus Krisztus odaállított az őt követők elé. Ha az Új Szövetséget olvassuk, akkor újra és újra találkozunk olyan parancsokkal, olyan útmutatásokkal, amelyeket, amikor elolvasunk, akkor azt érezzük, azt gondoljuk, hogy emberileg ezeket lehetetlen megvalósítani. Amikor például azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ne aggodalmaskodjatok. Hát hogyan lehetséges ez egy aggasztó helyzetben, hogy a szívemben nyugalom legyen? Vagy amikor azt mondja, hogy ne féljetek, s hányszor találkozunk ezzel a bátorítással, ne félj, ne féljetek. Hogyan lehetséges az, hogy a szívemből messze szálljon a félelem, amikor annyi beszél, veszedelem vesz körül? Vagy amikor például azt kívánja tőlünk, hogy még a tekintetünket, a gondolatainkat is igyekezzünk megőrizni tisztán, bűnös vágytól mentesen, vagy amikor arra tanít, hogy az ellenségeinket is szeressük, még nekik is bocsássunk meg, és átok helyett inkább áldás hangozzon el a szájunkból. Vagy amikor arra tanít bennünket, hogy tagadjuk meg magunkat, és a mellettünk lévő a másik ember érdekét helyezzük előbbre, előbbre, mint a saját érdekünk. Vagy amikor arra figyelmeztet, hogy legyünk olyanok, mint az az irgalmas samaritánus volt, legyünk készek segíteni az utunkba akadó, bajba jutotton, szükségben lévőn. Vagy amikor azt állítja elénk a mi Urunk, hogy a gonosz indulatokat, a haragot gyökerestől tépjük ki a szívünkből. Csupa olyan követelmény, amit még akiben meg is van a jó szándék, az is azt érzi, hogy nem vagyok képes ezt teljesíteni. Aki igazán komolyan akarja venni a kereszténységét, a krisztusi életformát, ezt az utat, az kénytelen belátni, hogy igazából ez a saját erejéből éppen olyan lehetetlen számára, mint az, amiről itt olvastunk, és amiről mi azt gondoljuk, hogy lehetetlen, hogy a vadfügefának szólok, hogy szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben. Mert nem így van, testvérek, hogy olvassuk mi ezt, de valahol a szívünk mélyén arra gondolunk, hogy ez úgyse következne be. Ez képtelenség. Krisztust követni, az ő útján járni, neki engedelmeskedni igazán, emberi erőt meghaladó feladat. Végig kitartani hűségesen mellette olyan vállalkozás, amire az én hitem kevés, nem elég. Mi is ugyanúgy vagyunk, mint az akkori tanítványok. Felsóhajtunk mi is, feltör belőlünk is a kiáltás, növeld a mi hitünket, Uram. Több hitre van szükségem, nagyobb hitre van szükségem, mert nem vagyok képes mindazt megcselekedni, amit te vársz tőlem, Uram. Jézus pedig mit mond mindenre? Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag. Jézus Krisztus ezekkel a szavaival, melyeket itt elmondott válaszként a tanítványok kérésére, elsősorban a hitről való egész felfogásunkat korrigálja. Mi tudnélik, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy egy ember annyi teljesítményre képes, annyi feladatot tud megoldani, amennyihez van ereje. És hogyha felülmúlja egy feladat, egy munka a testi-lelki erőnket, akkor abba általában belebukunk. Nem vagyunk képesek végigvinni, tisztességesen megoldani. De hogyha ezt a felfogást a hitre alkalmazzuk, akkor bizony nagyon hamar csődbe kerül egész keresztény mi voltunk. Mert hogyha valaki azt mondja, hát igen, ha több hitem volna, ha nagyobb hitem volna, akkor én is meg tudnék bocsátani. 5-szörre is, 6-szörre is, még 7-szer is. Vagy én is meg tudnám őrizni a szívem tisztaságát, vagy én is tudnék irgalmas samaritánusként odafordulni az emberekhez. De akkor ebből a gondolkozásmódból az következik, hogy de nincs több hitem. Sajnos nincs akkora hitem, tehát nem tudom megvalósítani. És akkor innen már csak egy lépés az, hogy azt mondja az ember, hogy én ilyen vagyok, nem vagyok többre képes, hiszen olyan kicsi, olyan gyenge a hitem, és megalkuszik, és lesz belőle egy ilyen félig keresztjén, félig pogány, félig hívő, félig hitetlen ember. Mit mond Jézus ezekkel a szavakkal, amelyek elhangzottak ott a tanítványok előtt? Azt mondja, hogy a mustár magnyi hit is elég. És ez azt jelenti, hogy soha se ahhoz mérjed magad, vagy a megvalósítandó feladatot, hogy mekkora a hited, hanem ahhoz, hogy mekkora az Isten. Ne a hitedre néz, és ne a hitedben higgyél, hanem az élő Úrban, az Úr Jézus Krisztusban. Rá tekints az ő nagyságára, az ő hatalmára, és ne arra, hogy a te hited milyen gyenge, milyen kicsiny. Arra Jézusra emeld föl a tekintetedet, akiről azt mondja a Szentírás is így van, hogy minden hatalom övé, menjen is földön. Mert a hitnek éppen ez a lényege, hogy az ember általa önmagától elfordulva Jézusra tekint, és vele kapcsolódik össze. A hit az éppen arra való, hogy köztem az ember és az Úr között létrejöhessen a kontaktus, a kapcsolat. Olyan a hit, mint a villanydrót, hogy vezeti az áramot, a mennyei áramot. Nem termeli, hanem vezeti. Jézus Krisztus az energiaközpont, és ebbe az energiaközpontba kapcsolódhatunk mi be a hitünk által. Jézus Krisztus arra biztat tehát bennünket, hogy azzal a mustármagnyi hiteddel, azzal a kicsi hiteddel soha se önmagadra néz, ne a bétkeid nagyságára néz, amelyeket le kellene győznöd, a gyengeségeidre, amelyekről érzed, hogy olyan jó lenne megszabadulni tőlük, de oly hatalmasnak látod őket. Ne ezekre tekints, ne is az erkölcsi követelményeknek a nagyságára, amiket túl magasnak érzel, még csak ne is a hitedre tekints, amit olyan kevésnek tartasz, hanem egyedül is mindig Jézusra. Jézus Krisztusra, aki ott van melletted, és aki biztat, hogy ne félj. Ne félj, mert én képes vagyok arra, amire te nem vagy képes, amihez a te emberi erőd valóban kevés. De az én hatalmam, az én erőm az elég. Jézus Krisztus meg tudja adni azt a szükséges erőt, amivel tudunk harcolni a bűn ellen, a vétkeink ellen. Tudunk harcolni a rossz szokásaink, szenvedélyeink ellen. És akkor, még hogyha nagyon bele is gyökeresedett, és el is burjánzott valakinek az életébe valamilyen rossz tulajdonság, valamilyen szokás, vagy gondolat, lehet, hogy úgy belegyökeresedett, mint ahogy ez a vad fügefa, amelyet itt Jézus emleget a földbe, akkor is ki lehet mondani bátran azt, hogy szakadj ki tövestől. És hogyha Jézusra tekintve mondom ki, akkor megtörténik, mert Jézusnak van hozzá hatalma és ereje. Mert Jézusnak fog engedni az a vad fügefa, hogy az életemben az a rossz tulajdonság, az a vétek, vagy az a rossz gondolat. Igen, hogyha akkora hited volna, mint a mustárma. És nem tudom, felfigyeltünk-e erre, hogy Jézus Krisztus mustármagról beszél, és valóban a mustármag kicsi. De hát, hogyha valami kicsit akart volna odaállítani a tanítványok elé, akkor akár egy porszemet is mondhatott volna, emlegethetett volna, mert az is pici. De nem, mustármagról szól. És a mustármag az élő. A mustármagban ott van az életnek a lehetősége. A magban ott van a mozgás, a cselekvés. A mag leereszti, beleereszti a földbe a maga vékony, gyenge kis gyökérszálait, és onnan a talajból szívja az élet erőt. s azután kicsírázik, és láthatóvá válik majd a növényben, ami kikel belőle. Nos hát a mustármag hit az olyan hit, amelyik lebocsátja a gyökereit a Szentírás, Isten szava mélységeibe, onnan szívja az életerőt, a táplálékot. Olyan hit a mustármag hit, amely megmozdul, láthatóvá válik, elkezdi cselekedni azt, amit Jézus Krisztus mondott, neki engedelmeskedik. Mert hogy a hitünket azt használni is kell, gyakorolni is kell, nem csak hordozni magunkban, mint valami lelki élményt, különös lelki élményszerűséget. Különösen jó példa erre a Szentírásban egy bizonyos szárazkező embernek a meggyógyítása. Ennek az embernek béna volt a karja. Nem tudta használni, nem tudta mozgatni. Jézus odaállította maga elé, és rászólt: nyújtsd ki a kezedet. Képtelenség volt, amit Jézus mondott. Hát pontosan ezt nem tudta megtenni, kinyújtani a kezét. Mit csinálhatott ez az ember ott Jézus előtt? Valószínűleg rátekintett Jézusra, nézett rá, és egyszer csak elkezdte cselekedni azt, amit Jézus Krisztus mondott. És megtörtént a csoda. Az, ami emberileg képtelenség volt, lehetetlen volt, mégis kinyújtotta a kezét. Meggyógyult a keze, éppé vált. Ő is mondhatta volna azt Jézusnak, hogy Uram, hát mondhatod nekem ezt, hogy nyújtsam ki a kezem? Hát nem tudom, és nincs is akkora hitem. Nem tudom megtenni, mert kicsi a hitem. De nem mondta, hanem Jézusra tekintett is. Elkezdte kinyújtani. És miközben engedelmeskedett Jézus szavának, a keze éppé vált. Vajon mi nem úgy vagyunk-e sokszor, hogy olyasmit várnánk Jézus Krisztustól, hogy mint egy töltséren keresztül úgy töltse belénk a hitet. És aztán, amikor már úgy érezzük, hogy elég hitünk van, akkor elindulunk, gondoljuk mi, és cselekedjük azt, amit a mi Urunk vár tőlünk. De ehelyett Jézus Krisztus valami másra tanít bennünket. Ő éppen azt várja tőlünk, hogy azzal a kevéssel, ami van, fogjunk hozzá, és tegyük azt, ami az ő akarata, amit éppen mutat nekünk. Amit reggeli csendességünkben, amikor elolvassuk a Szentírást, megértettünk az ő szavából. Induljunk el, és cselekedjük. És közben megtapasztaljuk az ő erejét. Mert miközben engedelmeskedünk, aközben árad Jézus Krisztusnak az ereje a szívünkbe, az életünkbe. A kezünket nekünk kell fölemelni. A szánkat nekünk kell kinyitni, hogyha a mi Urunk azt várja tőlünk, hogy bizonyságot tegyünk, hogy bátorítsunk, hogy vigasztaljunk másokat. A lábunkat nekünk kell megmozdítani és elindulni. Ezt a bizonyos vadfügefát, azt nekünk kell így módon, hogy rászólunk, kiszakítani, de éppen ezzel a mustármag hittel tehetjük meg, amely soha nem saját magára tekint, nem a maga hitére, hanem Jézus Krisztusra tekint, és Jézus Krisztus hatalmával számol. Biztosan mindnyájan tudjuk, milyen kicsiny ez az emlegetett mustármag, kisebb, mint a búzaszem. Ennyi hitünk bizonyára mindnyájunknak van. Most hát Jézus Krisztus azt mondja most nekünk ezzel az igével, hogy tekintsünk rá, és ezzel a kicsi hitünkkel, ami van most nekünk, induljunk el, kezdjük cselekedni az ő akaratát. Engedelmeskedjünk neki. A többit pedig bízzuk rá az Úr Jézus Krisztusra. Ámen. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem, így kezdődik a 466. dicséretünk, énekeljük most ezt az énekverset, tehát 466-os énekünknek az első verszakát énekeljük. Köszönjük neked, Urunk, hogy tekintetünket most újra magadra irányítod. Bocsáss meg, hogy mi sokszor lehorgasztott fejjel járunk, meggörnyedve terheink alatt, és nem látunk más, csak előttünk a földet. Nem látjuk csak az akadályokat, és azok hatalmasnak tűnnek számunkra. Bocsáss meg, hogy sokszor csak magunkra tekintünk, a magunk gyengeségére, hitünknek gyenge voltára, és ezekből kiindulva gondoljuk végig a napjainkat, és cselekszünk is. És nem csoda, hogy keresztény életünk hiával van győzelmeknek. Köszönjük, Urunk, azonban, hogy igéd még mindig hangzik. Köszönjük, hogy még mindig bátorítasz bennünket, hogy téged keressünk, hogy nyújtsuk ki a kezünket feléd, hogy keressünk a tekintetünkkel, hogy valóban benned bízzunk, még csak ne is a saját hitünkben, hanem benned, az élő Úrban. Imádkozunk ezért, Urunk, hogy tudjunk így hozzád fordulni, hogy tudjuk így a magunk gyengeségét is vinni hozzád, úgy, amint vagyunk, odaroskodni keresztet tövébe, oda, ahol az életünk megújulhat, ahol bocsánatot kaphatunk a bűneinkre, oda, ahol lehetőség van az újrakezdésre, oda, ahol megtapasztalhatjuk az igazi békességet. Oda, ahonnan elindulhatunk, felfrissülve, megerősödve. Köszönjük neked Jézus Krisztus keresztjét, áldozatát. Köszönjük neked szeretetedet, melyet megmutattál így nekünk. És köszönjük, hogy ezzel a szeretettel hívsz most is magadhoz. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk valóban így válaszolni a te hívó, bennünket körülvevő szeretetedre, ahogyan most énekeltük is, hogy rád tekint már hitem. Urunk, imádkozunk most hozzád, gyülekezetünk betegjeiért, megköszönve neked a gyógyulásokat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik most vannak kétségbeesett állapotban, akik elbizonytalanodtak, akik testi-lelki problémákkal, terhekkel küzdködnek. Hadd tudjanak ők is így odafordulni hozzád. Urunk Istenünk, hadd hozzuk eléd imádságunkban gyülekezetünk azon fiataljait, akik most nagy börzsönyben vannak, tavaszi csendes napokon. Áld meg az ő ott létüket, áld meg a rád való figyelésüket, hogy meggazdagodva jöhessenek haza. Eléd hozzuk imádságunkban, Urunk, azt a családot, annak a családnak a tagjait, akiknek az elmúlt napokban meg kellett állniuk szeretteik ravatala mellett. Kérünk, segítsd őket is, hogy tekintetük találkozhasson a tieddel, hogy el tudják fogadni, kérjék békességedet, vígaszodat, s megerősödhessenek általa. Urunk, könyörülj meg egyházunkon, könyörülj meg népünkön. Kérünk, hogy áld meg a mostani ünneplését is a mi népünknek. Hogy neked tetsző lehessen ez is. Maradj így velünk, mindnyájunkkal, Jézus Krisztusért fohászkodunk, és kérjük ezt. Ámen. Együtt mondjuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is, mely a szokott rendben alakul, kivéve a holnapi napot, amikor kivételesen nem lesz istentisztelet, tehát holnap este nem tartunk istentiszteletet. Viszont szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 5 órától konfirmációs óra lesz, 6 órától ifjúsági bibliaórákat tartunk, este 8 órától pedig bibliakör lesz. Vasárnap, ránk következő vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben a gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségben gyermekistentiszteletet tartunk. Hirdetem azt is már most, hogy április 4-én, vasárnap délután szeretett vendégség lesz, 3 órai kezdettel, erre a szeretett vendégségre a vasárnapi iskolai szövetségtől érkeznek munkatársak, és a szövetség munkájáról, tevékenységéről számolnak be. Ők egyébként gyermekek között hirdetik az evangéliumot, tehát erről fogunk hallani tőlük. Április 4-én lesz ez, tehát délután 3 órai kezdettel. Csendeshetünket is továbbra is a testvérek figyelmébe ajánlom. Július 5-től 11-ig tart. Sopron mellett lesz a helyszíne, szeretettel hívunk gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, tehát kortól függetlenül minden kedves testvért erre a csendes hétre. A jelentkezésnél kérnénk szépen 5000 forint előleg befizetését. Tudjuk azt is, hogy lehetőség van a személyi jövedelem adó 2-1%-ának egy adott célra való utalására, így az egyik 1%-ot lehet a református egyháznak, a másik 1%-ot pedig a mi, tehát a Budaörsi Református Egyházközségünket támogató Pro Ecclesia alapítványnak is. Ezzel kapcsolatban hátul a kijáratnál találunk írást, amelyen a szükséges adatok rajta vannak. Két héttel ezelőtt a hirdetésekben kértem segítséget ahhoz, hogy a templomban, illetve a gyülekezeti helyiségekben használatos székek, és azok közül is, ha már tönkrement székek, azok megjavulhassanak. Most örömmel mondom azt, hogy egyik kedves testvérünk megtette ezt, tehát megragaszkodta a székeket, és most már azok is használhatók, amelyek emiatt eddig nem voltak használhatók. Köszönjük szépen ezt a munkát. Isten áldja meg hasonlóan azt a kedves testvérünket, aki pedig készített egy zászlótartót ide kívülre a bejárati ajtó fölé, és most már van egy nemzeti színű zászlónk ezen kívül még, amely itt a templomunkban található, amelyet oda a tartóba kihelyezhetünk nemzeti ünnepeink alkalmával. Köszönjük szépen ezt a munkát is, illetve ezt az adományt is. Imádságban gondoljunk fiataljainkra, akik, ahogyan már itt elhangzott, most Nagybörzsönyben vannak, tegnap reggel utaztak el, és majd holnap jönnek vissza. Isten előtt elsősorban vannak ott együtt, az ő igéjét tanulmányozva, de ugyanakkor az egymással való közösségük megerősödését is reméljük, hogy szolgálja ez az együttlét. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom, és különösképpen is Cseri Kálmán Szeressétek egymást című könyvét, ez egy új kiadvány. Ezen kívül még a Lámpás az úton című gyermekáhítatos könyvre hívjuk fel a testvérek figyelmét. Továbbá hirdetem azt, hogy még mindig van képes Calvin kalendárium, és mától kezdve 320 forint helyett 200 forintért kapható. A Reformátusok lapja legújabb száma is megérkezett, illetve megérkezett a múlt heti is. Egy héttel ezelőtt hirdettem, hogy sajnos azzal nem tudtunk szolgálni akkor, mert nem jött még meg. Most tehát a múlt heti is, és a mostani is megtalálható hátul a kijáratnál. Az elmúlt héten meg kellett állnunk a ravatal mellett is. Egy házaspártól búcsúztunk, Szeremlei Jánostól, aki 1926. október 25-én Ercsiben született, és 1002. február 12-én Budapesten hunyt el. Ugyancsak most búcsúztunk tehát egy időben az ő hitvesétől, Szeremlei Jánosné Potocki Borbálától, aki 1928. november 1-én Nagytétényben született, és 2003. december 24-én Budaörsön hunyt el. A mi Urunktól kívánunk a gyászló család tagjainak békességet, vigasztalást és erőt. Hirdetem azt is, hogy gyülekezetünkből is eltávozott egy testvérünk, Gönci Pál elhunyt, az ő temetése jövő szombaton lesz, tehát most ránk következő szombaton 20-án lesz, 11 órától itt a régi temetőben. Az adakozás lehetőségét hirdetem még, emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 200. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el befejezésül. 200. énekünket keressük meg tehát, és énekeljük az utolsó 6. versét majd fennállva. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Most pedig nemzeti ünnepünk alkalmából énekeljük el a himnuszunkat. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.